Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk, reméljük segedelmünket úgy életünkben, mint halálunkban egyaránt. Kedves testvéreim, a 155. dicséretünket énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén, a 155. dicséretünk egyetlen versét, Ó Úristen, légy közöttünk! Isten, légy közöttünk, kék imádásodra jöttünk, szívünk egyedül rád hallgasson, hogy ígédnek áldott szava, melytől függ lelkünknek java. Minket minden jóra bírhasson, szent hely légyenek szentek, kike házban megjelen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük, hogy akik még mobiltelefonjukat nem halkították le, nem kapcsolták ki, tegyék ezt meg az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket elkövetkezendő gyülekezeti alkalmainkra. Az elkövetkezendő héten, ha Isten éltet, kedden 10 órakor, valamint este 18 órakor tartunk Biblia órát. Pénteken reggel YouTube csatornánkon napi ige magyarázatot teszünk közzé. 9:30 órai kezdettel pénteken babamama kört tartunk. Délután 4 és 5 órai kezdettel pedig a konfirmandus testvéreinket várjuk konfirmációs órára. Az elkövetkezendő vasárnap 9:30-kor, ahogyan most is Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet fogunk tartani, és mivel a hónap utolsó vasárnapja lesz, ezért gyülekezeti rendünknek megfelelően az Úrnak szent asztalát is meg fogjuk teríteni, úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Jövő vasárnap délután 5 órai kezdettel pedig majd ifjúsági órát fogunk tartani. Alkalmainkon túl szeretettel közvetítem és adom át azt a meghívót is, amely szombaton 10 órára szól. A Nagyvárad téri református templom altemplomában, az ottani gyülekezetben női csendes nap lesz. Nagy szeretettel hívják és várják erre a kedves nőtestvéreket. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunknak őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk, és ezek a kérdések az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, arról szólnak most kezdetben átfogóan.
8. úrnapja. Kérdés. Hány része van e hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltatásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e 3-at? az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy, amaz egy igaz, örök Isten.
Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel folytassuk, kedves testvéreim, a 107. Zsoltárunkat fogjuk a mai nap énekelni. Ebből a Zsoltárból az első négy verset, a 107. Zsoltár első négy versét, az első vers így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta, és örökké megmarad az ő nagy irgalma. Akik megváltottak, ő általa kegyesen, kintól megtartottak, őtet dicsérjék híven. Kiket őt adatról, én a penyészetről, dél felől és északról, gyűjte sok földről. Kik a szörnyű pusztán édes tova bojdostak, semmi várost ottan lakásra nem találtak. Hol nekik nem való ételük, italuk, mind lelkük elbágyada, nagy búszállott rájuk. Ez ő inségükben Istenhez kiáltának, kitől nagy kegyesen megszabadítatának. És igaz úton őket nagy szépen hordozám, hol ott lennének helyet, városra juttatá. Ezek hát végszével az Úristen dicsérjék, minden népnek széjjel nagy csodáit beszéljék. Kértek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd dicsőítsünk téged az imádság szavaival is, azért az irgalomért, amellyel e világnak sorsát, annak alapjai felvettetése előtt már elhatároztad, és amely irgalomban gyakorlod magadat mindaddig, amíg a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust vissza nem küldöd, hogy végső ítéletet tartson élők és halottak fölött. Magasztalunk téged azért a kegyelemért és irgalomért, amellyel a mai napon is hozzánk fordulsz és keresel bennünket, amikor a te szavad által szólsz hozzánk és beszélsz a mi szívünkre. Köszönjük, hogy a te szavad mögött embermentő, szerető szíved van. Az a te célod, hogy bennünket a haláltól, a végső ítélettől, a visszavonhatatlan kárhozattól megmentsél. Köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiben elkészítetted számunkra a menekülést, akit azért küldtél a világra, hogy benne és általa megkeresed és megtartsad mindazokat, akik elvesztek. Urunk, engedd, hogy fölismerjük azt, hogy elveszettek vagyunk. Engedd, hogy szívünknek bizalmával fogadjuk a te mentő szándékodat, kegyelmedet, Jézus Krisztusunkat, és engedd, hogy abban találjon békére a mi szívünk, hogy mi a tieiddé lettünk, a te megváltottjaid, a te tulajdonod vagyunk. Urunk, erősíts bennünket a hitben, de ha még nincs ez a hit a szívünkben, akkor a mai napon is munkáld ezt bennünk. Ajándékozz meg bennünket lelki ajándékaiddal, melyek nélkül halottak vagyunk, de könyörülj rajtunk, hogy ezekkel a te ajándékaiddal jól bánjunk. Legyünk hűséges szolgáiddá, sáfáraiddá, legyünk dicsőségednek hordozóivá ebben a világban. Így keressél, tanítsál, neveljél bennünket alkalmatlanokat arra, hogy a te gyermekeiddé legyünk, hogy avégre legyünk itt a földön, úgy teljen el a mi életünk és jövevénységünk, hogy azt tesszük, amire te bennünket megalkottál és megteremtettél. Kérünk, hallgass meg, mennyei édesatyánk, a mi imádságunkat, mert mi méltatlanok vagyunk ugyan, de a te fiadért, Jézus Krisztusért, az ő nevében jöttünk és jövünk te eléd. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim. Isten igéjét, amelyet az ő lelkének segítségül hívásával magyarázok közöttetek, az a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszunkból olvassuk. Bibliaolvasó kalauzunk Lukács evangéliumának 18. fejezetéből jelöli ma nekünk Isten igéjét olvasásra. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 15. verstől a 17. versig terjedő szakaszt olvasom. Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor pedig látták ezt a tanítványok, megdorgálták őket. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Kedves testvérek, János evangélista kivételével a három másik evangélista megörökíti az Úr Jézus Krisztus életéből és szolgálatából ezt a jelenetet, ezt az eseményt, szinte szó szerinti egyezéssel. Éppen ezért is elgondolkoztató, hogy ezekből a jézusi mondatokból sokan olyan következtetéseket vonnak le, melyek valójában nem következnek ebből a jelenetből és az Úr Jézus Krisztus szavaiból. Azt gondolom, hogy lehetne ezeket a téves magyarázatokat vagy következtetéseket hosszan sorolgatni. Talán az egyik leggyakoribb az az, hogy nyilvánvaló gondolják, mondják sokan, Jézus itt azt tanítja meg nekünk, hogy a gyermekek, ha esetleg elhalnak is, bizonnyal üdvözülnek. Mindazok, akik ezt tanítják ez alapján, a vers alapján, Általában nem igen tudnak azonban arra a kérdésre választ adni, hogy a gyermekek mitől üdvözülnek, ha meghalnak. És egy másik nyitott kérdés marad az is, hogy egy gyermek meddig tekintendő gyermeknek? Honnan mondhatjuk azt, hogy hát egy gyermek üdvözül, de aztán van egy olyan életkor, vagy életszak az, amikortól már tanítjuk neki az, hogy már térjen meg, mert onnantól kezdve mégiscsak azt kommunikáljuk felé, hogy te nem üdvözülsz, ha meg nem térsz. Sok mindenről lehetne itt beszélni, a kézrátételről, a gyógyításról, meg minden egyébről, amit tévesen ebből a jézusi jelenetből következtetnek és magyaráznak sokan. Azonban azt gondolom, hogy újra és újra azt tanuljuk itt a mi gyülekezetünkben is, hogy minden igét, ige szakaszt, amit elolvasunk, alaposan kell nekünk tanulmányozzuk, hogy megértsük azt, amit abban Isten a tudtunkra akar adni. Ez nagyon fontos, hogy amikor egy bibliai szakaszt elolvasunk, akkor értsük azt, hogy ez az Isten beszéde, az Isten kijelentése hozzánk és nekünk. És mindig az kell az elsődleges szempontunk legyen, ha a Bibliából egy szakaszt elolvasunk, hogy azt megértsük, amit ott, abban a szakaszban Isten el akar mondani nekünk. Sok minden foglalkoztat bennünket, de ha a Bibliát kinyitjuk, testvérek, akkor mindig ez legyen az első és alapvető igényünk, hogy azt akarjuk megérteni, hogy Isten miről beszél és mit akar elmondani nekünk. Ma is ez a kérdés, és nem az a kérdés, hogy a mi jószívűségünk, igazságérzetünk mit tartana humánusnak és igazságosnak a gyermekekkel kapcsolatosan. Elhiszem, hogy ez egy megnyugtató dolog lenne, főleg azoknak, akik még gyermekeket nevelnek, meg akik talán elvesztettek gyermeküket, hogyha most kimondanánk itt a szószékre azt, hogy hát a gyermekek üdvözülnek. De azt értsük meg, hogy Jézus valamiről beszél. És nekünk azt kell megértenünk. Ha ez egyezik azzal, amit mi a szakasz alapján gondolunk, akkor nincs gond. De mindig azt kell a magunkévá tenni, most is, ebben a helyzetben is, hogy Jézus mit akart elmondani, és mit jelentett ott ki akkor, és ezzel együtt egyszer s mindenkorra. Mindenek előtt azt kell vizsgáljuk, hogy a Jézus körüli jelenetben kik vesznek részt, és Jézus kiknek mit mond. Tehát az általánosból szűkítenünk kell az értelmezést, mert bizony itt maga ez a konkrét jelenet ad egy keretet, kontextust, ahogy már megtanultuk ezt az utóbbi időben, és a kontextus az mindig korlátozza azt, hogy hogyan értelmezzük, kikre értelmezzük azt, amiről és akikről ott szó van. Hát ebben a jelenetben négy kép van előttünk. Először is szülőket látunk, akik kisgyermekeket hoznak Jézushoz. Aztán ebben a néhány mondatban tanítványokat látunk, akik próbálják eltanácsolni ezeket a szülőket, megingatni őket a szándékukban. Aztán halljuk Jézust, aki a tanítványokhoz beszél, dorgálja, inti és tanítja őket. Végül látjuk, ahogyan Jézus megöleli és megáldja azokat a gyermekeket, akikkel a szülők oda érkeztek hozzá. Hát nézzük egy kicsit meg részletesebben ezeket a képeket, ezt a négy képet. Az első kép tehát olyan szülőkről szól, akik látva és tapasztalva Jézus kegyelmét, Jézus erejét, gyermekeiket hittel oda vezetik Jézushoz. Testvérek, ez talán erős kijelentésnek tűnhet, és mondhatja bárki, hogy ez nincs benne a szövegbe, hogy ezek a szülők ismerték Jézus kegyelmét, erejét, és ezért jöttek oda hozzá, hogy a gyermekeikre is az ő áldását kérjék. Azonban, hadd hívjam föl a testvérek figyelmét arra, hogy biztosan tudhatjuk és tudjuk, hogy Jézus, aki a szívek vizsgálója, mindig tudta, hogy az ő hozzá érkező emberek szívébe mi zajlik. Tudta, hogy milyen gondolatok, milyen indulatok vannak azoknak a szívében, akik ott állnak körülötte. Szóval Jézus nem engedte volna, hogy holmi babonás hittel hozzáérkező szülők a maguk tévhitében megerősítést nyerjenek. Ha ezek a szülők nem gondolták volna az igazságot Jézusról, ha nem ez motiválta volna őket abban, hogy ők a gyermekeiket is Jézushoz hozzák, hanem csak valami babonás hit lett volna bennük, hogy hát nem baj, az érintse meg Jézus, az majd történik velük valami, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Jézus nem így zárta volna le ezt a történetet. Mert Jézus a babonás hitet a soha nem erősíti meg. Ő az igaz hitre szokott válaszolni úgy, ahogyan most is válaszolt. Jézus azzal, hogy megáldotta ezeket, éppen annak jelét adta, hogy a szülők ismerete, hite róla, valamint a szülők hozzávaló bizalma, az egy igaz dolog, egy szívből jövő dolog. Ezeket a gyermekeket nem tudjuk elválasztani a szüleiktől. Ugyanis azt olvassuk, hogy nem maguktól jöttek ezek Jézushoz, nem maguk törekedtek oda és kérték azt, hogy Jézus áldja meg őket, hanem azt olvassuk, mint az evangéliumban, hogy szüleik hozták őket. Ezekről a gyerekekről azt tudjuk biztosan, hogy amikor a szüleik megfogták a kezüket, és azt mondták nekik, hogy most elmegyünk a názáreti Jézushoz, mert mi szeretnénk, hogy ő megáldjon benneteket, akkor egy dolgot tudunk biztosan ezekről a gyerekekről, ez pedig az, hogy ők engedelmeskedtek, és ezzel az engedelmességükkel annak a jelét adták, hogy tisztelik a szüleiket, egyek azok hitével, még ha talán nem is értik azt, hogy mi történik most velük és rajtuk. Ez egy nagyon fontos dolog. A második képben azt látjuk, hogy Jézus tanítványai olyasmiben szorgoskodnak, amit Jézus nem parancsolt nekik, és ezért Jézus nem is hagyja jóvá. Tehát amikor éppen elhesegetnék a szülőket és a gyermekeiket Jézustól, akkor Jézus közbe lép. Kedves testvérek, a tanítványok nem láttak a szívekbe. A tanítványok annyit láttak, ami az ő szemük előtt volt. Ők csak gyermekeket láttak, akikről azt gondolták, hogy az ő kis nyiladozó értelmük az nem állhat azon a szinten, hogy Jézust értsék. Úgy vélték, hogy ők, ezek a gyermekek, még nem nőttek fel Jézushoz. És amikor Jézus a tanítványoknak ezt az elhesegető, eltanácsoló magatartását megszólja, akkor annak adja jelét, hogy a tanítványok feltételezését, a tanítványok gondolkozását nem írja alá. Azt mondja ezzel Jézus, hogy nincs igazatok. Helytelenítem azt, amit ti gondoltok. Ez nem jó irány. Márk szerint úgy olvassuk, hogy Jézus egyenesen megharagudott a tanítványaira. Megneheztelt a tanítványaira. Mert talán ezeknek a tanítványoknak akkor már tudniuk kellett volna azt, amiről Jézus majd a következő képekben szól és beszél. A harmadik képben Jézust halljuk, aki tehát megdorgálja, meginti a tanítványokat, leállítja őket. Hamis buzgalmukat a tanítványoknak letöri. Azután elmondja a tanítását, melyel mennyei titkot jelent ki. Ez a mennyei titok, testvérek, abban a helyzetben jelentetik ki. Nagyon fontos, hogy Jézus nem a hegyi beszédben mondta el ezt a tanítását, amit itt elmond, nem Kapernaumban, a zsinagógában mondta el, hanem ott, abban az élethelyzetben jelentett ki egy mennyei titkot. Ez pedig nem kevesebb, mint ahogy mondja Jézus, ilyeneké a mennyek országa. Ne küldjétek el őket, ne tanácsoljátok el én tőlem őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Ezzel Jézus tulajdonképpen, ez az egyállítással két dolgot is közöl, és két dolgot is kijelent ott abban a helyzetben és szituációban. Az első dolog az az, hogy a mennyek országa nincs bezárva a gyermekek előtt. Magyarán Jézus nyilvánvalóvá teszi ezzel a mondatával azt, hogy a mennyország nem korhatárhoz kötött lehetőség az ember számára. Nem húzhatunk egy olyan limitet, hogy azt mondjuk, hogy a mennyország az egy ember számára csak 10 éves kortól elérhető. Amikor Jézus azt mondja, hogy ilyeneké a mennyek országa, akkor azt mondja ki, hogy a mennyek országa nincs bezárva a gyermekek előtt. Gyermekek is üdvözülhetnek. De azt is kimondja Jézus, hogy a mennyek országa azok előtt van nyitva, legyenek akár gyermekek, akár felnőttek, akik a Jézushoz hozott gyermekek lelkületével tudják fogadni. Tehát a mennyországnak nem nyitva van az ajtaja, azt akárki jön, megy rajta keresztül, kasul, hanem Jézus itt a tanításában elmondja azt, hogy azoké a mennyek országa, akik a gyermekek lelkületével tudják fogadni. Tehát a mennyek országa azoké, akik alázatos engedelmességben, a hit bizalmában fejezik ki Isten felé a tiszteletüket. Azoké a mennyek országa. A mennyek országába beráncigálni senkit nem lehet. A mennyek országába beérdemelni nem tudjuk magunkat. A mennyek országába bejátszani nem tudunk másokat, testvérek. Jézus azt mondja itt el, hogy a mennyek országa azoké, akik alázatos engedelmességben, a hit bizalmában fejezik ki Isten előtt és az Isten felé való tiszteletüket, legyenek azok gyermekek, vagy legyenek azok felnőttek. Végül a negyedik képben Jézus megöleli és megáldja ezeket a gyermekeket. A szülők hitére, a gyermekek alázatos engedelmességére válaszol Jézus itt ebben a helyzetben. És hogy válaszol? Közli velük Isten országa javait. Mert az áldás közösség Istennel. Aki pedig közösségben van Istennel, az részesedik Isten javaiban. Amíg az ember nincs közösségben Istennel, addig nem áldott. Aki közösségre jut Istennel, és közösségben marad Istennel, az áldott ember onnantól kezdve. Az áldás pedig Isten dicsősége a mi életünkön, és az Isten dicsősége a mi életünk által. Az ember arra lett megteremtve, hogy Isten dicsőségét hordozza ezen a földön. Ez az emberi életnek az értelme, meg a célja is. Azok fogják Isten dicsőségét hordozni, akik áldottak. Azok az áldottak, akik közösségre jutnak és közösségben maradnak Istennel. Jézus ölébe vette ezeket a gyermekeket, megáldotta őket, közölte velük önmagát, Isten országát, javait, és ezek a gyerekek Isten dicsőségének hordozóivá lettek. Most tehát látjuk, hogy a jézusi tanítás milyen kontextusban született. És ez az alapja mindig annak, hogy egy-egy igét így megértve, abból helyes következtetésekre jussunk, azaz helyes tanítást vagy gondolatokat vezessünk le. Először is azt mondom, testvérek, hogy lehetetlen, hogy amikor ezt a történetet elolvassuk, akkor ne gondoljunk gyermekeinkre és unokáinkra, ha vannak. Lehetetlen, hogyha ezt a mai Biblia szakaszt elolvassuk, akkor ne gondoljuk meg, hogy mi mit közvetítünk gyermekeink felé, mit közvetítünk unokáink felé. Arra hívom a testvéreket, hogy tanuljunk most, hagyjuk, hogy Jézus megdorgáljon bennünket, hagyjuk, hogy Jézus befolyásoljon bennünket az eddigi gyakorlatunkba, és hogy egy olyan útra állítson rá, amelyben az ő dicsősége fog végül megjelenni. Hadd mondjam először is bátorításul, hogy azok járnak jó úton, akik saját hitük és élettapasztalatuk nyomán gyermekeiket is Jézushoz viszik és Jézushoz vezetik. Azok jó úton járnak, és ne lankadjanak meg ebben az elhatározásukban, hogy mivel mi tudjuk, hogy kicsoda Jézus, hogy mivel mi megtapasztaltuk, hogy kicsoda Jézus, ezért gyermekeinket, unokáinkat is ehhez a Jézushoz szeretnénk vezetni. Vannak, akik babonás hittel tennék ezt, hogy tudnélik gyermekeiket valahogy oda küldenék Jézus Krisztushoz, de ezt Jézus testvérek ma sem hagyja helyben. Nem azokról van itt szó, akik babonás hittel akarják a gyermekeiket megkereszteltetni, hogy legyen meg ez, bajt nem csinálunk vele. Jézus ma is a szívek vizsgálója. Őt nem lehet átejteni. Ha valamikor így tettünk a gyermekünkkel, mert a nagymama azt mondta, hogy legyen megkeresztelve, mert ez a családi szokás, mi meg belementünk, akkor nem jó dologba mentünk bele, de talán még nem vagyunk elkésve azzal, hogy ezen változtassunk. Akarjuk a saját élettapasztalatunk alapján gyermekeinket Jézushoz vinni és Jézushoz vezetni, és ha ebbe fáradozunk, akkor hadd erősítsem a szülőket, jó úton járunk. Ma nagyon sokszor hallani szülőktől, sajnos sokszor magukat kereszténynek gondoló, tartó, valló szülőktől is hallok ilyesmit, hogy majd a gyermek eldönti, mit akar hinni. Majd a gyermek eldönti. Testvérek, aki az Úr Jézus Krisztustól bűnbocsánatot és kegyelmet kapott, aki már találkozott Jézus Krisztussal, aki megismerte a bűnbocsánat kegyelmét, akinek a Szentlélek üdv bizonyosságot munkált a szívébe, az nem gondolkozhat így, és nem beszélhet így, és nem cselekedhet így. Mert ez a gondolkozás, hogy majd a gyerek eldönti, ez a gondolkozás egy hamis és istentelen meggyőződésen áll, ez a hamis és istentelen meggyőződés pedig az, hogy a gyermek életének nem elemi szüksége Jézus. Ha a gyermek majd eldönti, ez azt jelenti, hogy most nem elemi szükség Jézus, meg később se. Hát ha akarja, majd veszi Jézust. Az étel, a levegő, a számítógép, a mobiltelefon, a zseppénz, soroljam még. Az nyilván igen, azok elemi szükségek, azokért mindent megteszünk. Jézus az nem, majd döntse el, ha felnő. Ez nem elemi szükség. Testvérek, ez a hit és ez a meggyőződés egy istentelen és hamis meggyőződés. Az igaz hit tapasztalatával és az igazság ismeretével bíró szülő tudja, hogy a legelső dolog, amire a gyermekemnek szüksége van, az az Úr Jézus Krisztus. A legfontosabb dolog, amire szüksége van, az Úr Jézus Krisztus. Ezért hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy hordozzuk a mi gyermekeinket az Úr Jézus Krisztus előtt, és hozzuk, vezessük a gyermekeinket az Úr Jézus Krisztus irányába és az Úr Jézus Krisztus felé. Minden nap. Minden nap. Mikortól? Hát hadd mondjam így, attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdesz imádkozni azért, hogy legyen gyermeked, a fogantatásán, születésén keresztül, egészen addig, amíg élsz. Hordozd őt Jézus előtt, hozzad, segítsed, bátorítsad, noszogtassad őt az Úr Jézus Krisztus irányába, mert ha igazán hívő vagy, ha helyes hitben élsz, akkor tudod, hogy az ember életének elemi szüksége Jézus Krisztus. Mindened meg lehet, de ha Jézus Krisztusod nincs, semmid sincs. És mindent elvehetnek tőled, de Jézus Krisztusod van, akkor te vagy a világ leggazdagabb embere. Hát segítsen ebben az Úr Jézus Krisztus bennünket. Azt is megértjük ebből a szakaszból, hogy a gyülekezetben is foglalkoznunk kell a gyermekekkel, és foglalkozunk is a gyermekekkel, azokkal a gyermekekkel, akiket idehoztok, akiket elhoztok magatok ide az Isten házába. De meg kell értenünk azt, hogy az egyház nem Jézus, és azt is meg kell értenünk, hogy az egyház nem a szülő. Egyházba, gyülekezetbe, egyházi óvodába, iskolába, egyetemre odaadni, elküldeni a gyermekünket nem egyenlő azzal, hogy Jézushoz visszük. Jézus egy személy. Jézus nem intézmény. Jézus egy élő személy, akiről az egyetemes keresztény hitvallásban elmondjuk, hogy noha most a szemeinkkel nem látjuk, de ő ott ül az Atya Istennek jobbján, akiről megvalljuk, hogy el fog jönni, minden szem meg fogja látni őt. Jézus nem egy intézmény, testvérek. Jézus nem egy filozófia. Jézus egy élő személy. Az egyház pedig nem képes átvenni a szülő felelősségét. Értsük meg, hogy a szülőnek adja Isten a gyermeket. Neked adta, vagy ha úgy tetszik, te kaptad, pótolhatatlan vagy. Azt, ami a te feladatod, nem tudja átvenni sem a gyülekezet, sem semmiféle egyházi intézmény. Jó dolog, ha ezt fölismerjük. Mert sokszor ezzel akarjuk kipipálni ezt a projektet, Jézushoz viszem, hát fiam, menjél a konfirmációs órára, beíratom a hittanórára, és aztán úgy gondolom, hogy én el is végeztem a dolgomat. Testvérek, ez nem a Jézushoz való vitel, az egy személyhez való odavitele a gyermekeinknek, ami nyilvánvalóan azzal kezdődik, hogy legelőször is kézzel fogjuk őket, és hozzuk magunkkal, akik magunk is megyünk egy személyhez. Volt itt egy gyülekezeti tagunk, aki az öregségét töltötte itt Békásmegyeren, és ő harcolta azt ki nálam is, hogy a vasárnapot nevezzük inkább úrnapjának helyesen. Mert a vasárnap az egy személytelen elnevezés, de az úrnapja, ha így használjuk, akkor már utal az Úr Jézus Krisztusra, egy személyre. Az nem a hétvégének egy része akkor a vasárnap, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a napja. Tudom, hogy ez régies, én is használom így meg úgy, mert valószínű, hogy akik nagyon fiatalok, azoknak fogalmuk sincs, hogy mit jelent ez, hogy Úr napja. De szeretném és örülök is annak, hogy ezt mindannyian megtanuljuk, hogy ez az Úr napja. Amikor a templomba jövünk, az azt jelenti, hogy az Úrhoz jövünk, egy személyhez jövünk. És amikor a gyermekeinket kézen fogjuk, akkor tudatosítani kell bennük, hogy egy személyhez jövünk. Amikor összetesszük a kezünket és imádkozunk velük, akkor tudniuk kell, hogy egy élő személyhez imádkozunk. Mi nem meditálunk az imádságban, nem befelé fordulunk az imádságban, hanem mi egy élő személyt szólítunk meg, őhozzá beszélünk. Testvérek, ezt a felelősséget nem képes senki átvenni, ezt a gyermek leginkább a szülőtől tudja megtanulni, és a szülővel együtt tudja ebben magát gyakorolni. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy az a szülő, aki Jézushoz vezeti gyermekét, a bizonytalanság helyett az igazságba vezeti és avatja be a gyermekét. Erre, hogy a gyermekeink tudják, hogy mi az igazság, egyre nagyobb szükség van. Mert az elbizonytalanítók, a hazudozók, a gyermekrontók, azok már közöttünk vannak. Nem kell erről azt gondolom, hogy az elmúlt hét fényében különösebben szólnom. Azok, akik el akarják bizonytalanítani a gyermekeinket, akik hazug módon megrontják őket, testvérek, azok itt vannak közöttünk. A gyermekeinknek tudniuk kell az igazságot. Nem azt az igazságot, testvérek, ami a szülő igazsága. Azt az igazságot, ami az Isten igazsága. Amikor mi Jézushoz vezetjük a gyermekeinket, akkor az Isten igazságát ismertetjük meg velük. Ez nem szubjektív igazság, ahogy szokták mondani, hogy vannak konzervatívok, akiknek ez a meggyőződése. Testvérek, az Isten igazsága objektív igazság. Mindegy, hogy maradnak-e konzervatívok a Földön, vagy sem. Az Isten igazsága akkor is igazság lesz. Ha nem marad senki a Földön, aki ezt vallja, meg elismerje, az Isten igazsága akkor is igazság lesz. És ez alapján, az igazság alapján fog megítélni élőket és holtakat. Mert az Isten igazsága objektív igazság. Az a szülő, aki Jézushoz vezeti a gyermekét, az nem a bizonytalanságba vezeti bele a gyermekét. Nem a bizonytalan jövőbe vezeti a gyermekét, hanem éppen az igazságba avatja be a gyermekét, és érezzük és lássuk meg, testvérek, hogy erre egyre nagyobb szükség van, mert ez az objektív igazság, ez ma minden áron eltakarítandó dolog a Földön, ezt látjuk, és helyette a hazugság és az elbizonytalanítás kap olyan jogot és privilégiumot, amit már gyermekkorban be kell ültetni a gyermekek szívébe. Nehogy véletlenül úgy legyen, hogy ő gyermek korába már tudja, hogy fiú vagyok vagy lány. Bizonytalanítsuk el. Ne higgyen a szemének. Ne higgyen annak, hogy van egy apám, meg van egy anyám. Hogy én így jöttem a világra. Hogy van nemiség. Hanem higgyen mindenféle bolondságot, hogy én az vagyok, akinek gondolom magam. Ki gondolta volna, hogy az a régi mese a királyról és az ő csodálatos ruhájáról valaha ilyen élesen itt megvalósul majd az emberi társadalomban. A királyról, aki végül nem vett föl ruhát, mert elhitették vele, hogy az a láthatatlan ruha, amit ő nem látott, de amiről mondták neki, hogy hát ez ott van rajtad, az valami. És büszkén vonult pucéran a népe elé. Hát testvérek, nem az a valami, ami nincs. Kitaláltunk magunknak nemi identitásokat, 80-at, 100-at, 5000-et, a tények maradnak. Valaminek megszülettünk, azok vagyunk. Emberek vagyunk, és ha emberek vagyunk, akkor vagy férfiak vagyunk, vagy nők vagyunk. És hogy mitől vagyunk férfiak, meg mitől vagyunk nők, erről elég beszédesen gondoskodott a Teremtő. Azokkal a nemi jegyekkel, amelyekkel Ádámot férfinak teremtette, Évát meg asszonynak teremtette. Olyan jó lenne, hogyha ebben mi keresztjének nem inognánk meg. Hát ez az igazság. Ez az Isten igazsága. Az a gyermek, aki elbizonytalanítatik, testvérek, az megy a halálba. Aki előtt kinyitjuk a széles utat, és azt mondjuk már kölyök korában neki, hogy mi járjál csak rajta, az nem járni fog ezen a széles úton, hanem rohanni fog. De azt mondja Jézus erről a széles útról, hogy ez a veszedelembe vezet. A veszedelembe vezet. Isten igazsága keskeny út. Szorongatott út. De akik ezen járnak, és erre az útra állítják a gyermekeiket, azok végül az életre jutnak. Mert ez az út az életre vezet. Testvérek, a gyülekezetnek is meg kell értenie azt, hogy a gyermekek nincsenek kizárva Isten országából, tehát szülőkkel együtt, éppen segíteni kell a gyermekeket abban, hogy Jézushoz találjanak. Mi itt a gyülekezetben nem vallást oktatunk. Nem vallásos embereket képzünk, hanem mindenkit, kisgyermekeket, felnőtteket Jézus Krisztushoz vezetünk, és Jézus Krisztushoz kell, hogy vezessünk. Ő az áldás, rá van szükségünk, ő maga a mi szükségünk. Végül Jézus azt üzeni a hozzáfordulóknak, hogy ha alázattal bíznak benne, mint a kisgyermekek is a szülők jó indulatában, akkor áldást nyernek és kegyelmet kapnak. Testvérek, a hívő szülőknek engedelmeskedő, tehát a hívő szülőket tisztelő gyermek biztonságban van. Hadd húzzam ezt alá. A hívő szülőknek engedelmeskedő, és a hívő szülőket tisztelő gyermek biztonságban van. Miért? Mert a maga értelme szerint eleget tesz Isten követelésének, még ha nem is érti mélységeiben Isten országa vagy Jézus személyének titkait. Hadd mondjam így, hogy a keresztény családokban a neveletlen gyermekek a szülők gyenge hitének a bizonyítékai. És most hadd erősítsem meg, hogy a neveletlen gyermekekről beszélek, nem a beteg gyermekekről. A neveletlen gyermek az a szülő gyenge hitének a bizonyítéka. Aki nem érti és nem tudja, hogy a gyermeke gyermekkorban azzal tölti be Isten követelését, hogyha engedelmeskedik a szülőjének. Ennyit tud egy gyermek. Nem tud ő még sok mindent a megváltásról, Jézus helyettes áldozatáról, mondhatjuk neki, kell is, hogy mondjuk neki a maga értelme szerint, csak még nem fogja érteni. De van egy dolog, amit érthet a gyermek. Ez pedig az, hogyha alázatosan engedelmeskedem a szüleimnek, akkor Istennek azt a parancsát töltöm be, amit gyermekként be tudok tölteni. És ha egy gyermek megteszi ezt, akkor az a gyermek, testvérek, a hívő szülő gyermeke biztonságban van. Akkor nem kell aggodalmaskodjunk felőle. Pontosan Istennek igazsága miatt. Ha neveletlenek a gyermekeink, ha ők könnyelműen mondanak nekünk ellent, akkor ott nem elsősorban a mi szülői tekintélyünk szenved csorbát, testvérek, hanem egy keresztény családban minden szülőnek komolyan kell venni, hogy itt a gyermek Isten törvényét nem tölti be úgy, hogy azt be kellene töltenie, és be is tudná tölteni. Tehát nem szabad széttenni a kezünket, hogy hát mi itt nem tehetünk semmit. Hanem tanítani, nevelni kell a gyermekeinket az engedelmességre, mert ha ők engedelmesek, akkor megtették azt, amit gyermeki szívvel, gyermeki fejjel Isten követeléséből meg tudnak tenni. Gondolkozzunk el ezen, testvérek. Miért nem követeljük meg a gyermekeinktől az engedelmességet? Miért esünk kétségbe, a gyerek hisztizik? Jusson már eszünkbe, ilyenek vagyunk mi is Istennel szemben. Isten szétteszi a kezét, hogy tehetetlen vagyok? Nem. Isten emlékeztet, fegyelmez bennünket, szeret bennünket, még nem letöri a mi hisztinket, és rávezet bennünket arra, hogy a neki való engedelmességben van ott az az áldás, amire vágyunk, amire szomjazunk. Hát a gyermeket is rá kell arra vezetni, hogy én nem a rossz akaród vagyok, hanem a jó akaród vagyok, és ami jó, az úgy lesz elérhető számodra, hogyha engedelmes vagy. Olyan jó lenne fölülvizsgálni, testvérek, azt, hogy mit csinálunk mi a gyermekeinkkel. Nem túl hamar engedjük-e őket a maguk útjára. Menjetek, csináljátok, ti már tudjátok. Nem. A gyermeknek meg kell tanulnia az engedelmességet, mert egy keresztény családban ezzel adja jelét az Isten tiszteletnek. De nem csak a gyermek, hanem az engedelmességet megkövetelő szülő is. Az áldás ma is a kitartó és alázatos hívő embereké. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy ilyeneké lehessünk, és ahol ma dorgál bennünket, ott vegyük a szívünkre, hogy ezt szeretetéből teszi velünk. Ahol bátorít bennünket, ott legyünk mi is bátrak tovább menni azon az úton, amely az életre vezet. Legfőképpen pedig értsük meg azt, hogy az Isten országa csak úgy lesz a miénk, akár gyermekek vagyunk, akár felnőttek, hogyha alázatos szívvel meghajlunk előtte, és odaszánjuk magunkat a neki való engedelmességre, akkor jön és rajtunk marad az Úr Jézus Krisztus áldása, kegyelme és irgalma. Amen. Gyertek, testvérek, most helyünkről fennállva a 485. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 485. dicséretünknek három versét énekeljük, az első három versét szép bizonyság tételez az Úr Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus szép, fényes hajnal. Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közben járunk, szép koronánk, ékességünk. Világos és domi szívünket, ismerhessünk meg tégedet. Tanulhassuk szent igédet. Foglaljuk elejünket és imádkozzunk. Úrunk, ha egy reggel nem jön, vagy nem jönne fel a nap, akkor mi szomorúak és kétségbe esettek lennénk. Segíts bennünket, hogy ilyen kétségbe esettek és szomorúak legyünk mindig, amikor nem látunk téged, amikor a te áldó közelségedbe, kezednek árnyékában nem vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor hagyunk el téged. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor, amikor te keményen beszélsz, mi ellenállunk neked. És így a mi életünk fölött nem ragyoghatott a te személyed, nem ragyoghat arcunkon a te áldásod és a te dicsőséged. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, és vonjál bennünket magadhoz egyre jobban. Sőt, segíts meg bennünket, hogy ne csak azt értsük meg, hogy a mi életünknek elemi szüksége az, hogy hozzád jöjjünk és veled legyünk, hanem hadd értsük meg azt, hogy gyermekeinknek, unokáink életének is ez az elemi szüksége. Urunk, könyörülj meg rajtunk, olyan sok mindent rontottunk el. Segíts, hogy helyreállhasson a mi életünk, és tehessük, cselekedhessük azt, amivel te megbíztál bennünket, szülőket. Kérünk ma gyermekeinkért is, hogy nyitogasd az ő szívüket is, és isteni erőddel, szent lelked által, bennünket eszközül használva, törd meg a bűn uralmát bennük. Neveld őket engedelmességre, de légy segítségül, hogy ne legyünk velük szemben irgalmatlanok, szeretetlenek. Mégis hadd közvetítsük feléjük mindig a te igazságaidat. Hadd lássák ők azt rajtunk, hogy ez nem csak hobbi a mi életünkbe, nem csak szabadidőtöltés, nem egyfajta szórakozás, hogy te hozzád tartozunk, hanem Urunk, segíts bennünket, hogy te lehessél a mi életünk, és ez látszódjék rajtunk gyermekeink előtt is. Így áld meg a mi családjainkat és otthonainkat, hogy jöhessünk egy szívvel és egy lélekkel te hozzád és te eléd minden időben. Gyújtsál a mi szívünkbe vágyakozást erre, gyújtsál szomjúságot bennünk, és arra is kérünk, hogy ébrezgesd a mi lelkiismeretünket, ha elhanyagoltunk volna téged. Köszönjük, Urunk, hogy a te országod nyitva van, az alázatosak, a kegyelemért hozzád folyamodók, kegyelmet nyerhetnek Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért. Urunk, így könyörüljél meg rajtunk, segíts meg ne csak bennünket, hanem népünket és nemzetünket is. Köszönjük neked azokat, akik fáradoznak azért, hogy a te törvényednek rendje tartassék meg közöttünk. Áld meg őket bátorsággal és kitartással. Kérünk téged, hogy törd meg azoknak rossz indulatát, akik talán tudtukon kívül is az ördögi szétrombolásnak válnak eszközeivé, zászlóvivőivé. Könyörülj meg rajtunk, hogy egyetértésre ne jussunk velük, hogy közéjük ne keveredjünk. Tisztogasd a mi gondolkozásunkat, igazságlátásunkat, és legfőképpen hozzád való a ragaszkodásunkat. Köszönjük, Urunk, ha te velünk vagy, és mi veled vagyunk, akkor mindenünk megvan. Áldunk azért a gazdagságért, amelybe meghívtál, beavattál bennünket, és amelybe most is hívogatsz egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva közösen is folytassuk imádkozásunkat. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és ének szóval zárjuk be Isten tiszteletünket, méghozzá a 261. dicséretünket keressük ki, és a 261. dicséretünknek 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem, szerint való jódat. Áld meg fejemet, ki bízik benned, s viseljed gondomat. A szép harmatot, méként hullatot, tavasszal virágra, s Ok, jódat, Uram, úgy hullasd rám, te régi szolgádra, hogy mint holtó még szívem legyen vég, téged magasztal.